9 óra 40 perc, stúdiónk vendége továbbra is az m4privátbankár.hu újságírója Imre Lőrinc. Beszéltünk arról, hogy ugye a Magyar Gyáriparosok, Munkadók és Gyáriparosok Országos Szövetség is se is megfogalmazott bizonyos gondolatokat azzal kapcsolatban, hogyan lehetne javítani a kontinens, ezen belül Magyarország versenyképességét. Ugye említettük már két dolgot, egyrészt a szabályozás kérdése, ugye ami azért nagyot tudna ez lendíteni, meg hogy ugye vannak iparágak, amire érdemes lenne talán még egy picit jobban odafigyelni, így az innováció, kutatás, fejlesztés. Milyen javaslat volt még, amivel így a kontinens is benne mi tudnánk jobban teljesíteni?
Felmerült egy kifejezés, amit én kifejezetten nem ismertem, over-engineering, túltervezés. Ez gyakorlatilag nagyon jellemző az európai cégekre. Arról van szó, hogy igazából amikor legyártanak egy terméket, azt még mielőtt a piacra bevezetnék, még rengeteg kör biztonsági vizsgálat, tesztelés, még egy kicsit hozzáteszünk, még egy kicsit alakítunk rajta, ezáltal drágább lesz, jóval komplikáltabb, és a felhasználók számára sem feltétlenül érthető, ezért egy gyorsabban és egyszerűbben elérhető termékhez fognak fordulni most így a globális piacon a szereplők, szóval ez az európai túltervezés, túlizgulás most, hogyha ilyen pongyolán fogalmazom, meg a fejlesztésekben ez nagyon jellemző, ezen például simán lehetne változtatni. Lakatos Péter mondott egy ilyen szemléletes példát, náluk a Videotonnál is jellemző volt, hogy egy bizonyos terméket nem vezettek be, mert egyszer Chilében majdnem kiukadt az a bizonyos termék, és hogy hát emiatt akkor még tesztelni kell, hogy ez biztonságilag tényleg megfelel-e piac érett terméke, nyilvánvalóan az, mert hogy csak ez egy ilyen nagyon, nagyon ritkán előforduló kockázat lehet maximum.
Ilyen alapon nincsen termék, amit bevezetnének.
Igen.
Egy repülő lezuhan, egy nem tudom, felgyullad egy akkumulátor, ilyen alapon semmit nem lehetne használni.
Igen, szóval ezen is lehetne és ildomos lenne változtatni, és szerintem van egy olyan szegmense a dolgoknak, amit viszont nem lehetne így azért egyik napról a másikra megváltoztatni, és ez kicsit összefüggésben van azzal, mint hogy mi nyugati, jóléti társadalmakban élő emberek szeretnénk-e gyárakban, összeszerelő üzemekben, különböző mérnöki pozíciókban dolgozni, vagy inkább az irodai munkát, a fehérgalléros munkaköröket, a szellemi munkát preferáljuk. Hozott Lakatos Péter ezzel kapcsolatban egy összehasonlítás, hogy nem csak az a kérdés, hogy a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők aránya mekkora a munkaerőpiacon, hanem az is, hogy az milyen diploma, és hát mondjuk Dél-Koreában 40% körüli a mérnöki matematikai végzettségű diplomások köre, Magyarországon ez 10% körül alakul, miközben ahhoz, hogy legyenek innovatív új iparágaink, ez egy elengedhetetlen skill lenne a matematika és a mérnöki tudományok, meg az informatika, mégis eléggé kevesen foglalkozunk ezzel itt a nyugati társadalmainkban, és hát akkor ugye ennek a lentebbi szintei, amikor valóban azt a terméket össze kell állítani, össze kell szerelni. Én nem gondolom, hogy ebbe az irányba menne az európai jóléti társadalom, hogy szeretnénk ilyen gyárakban dolgozni. Egyébként ezt most a német kancellár, ez biztos hallottál róla is, felvetette, hogy egyszerűen keveset dolgoznak a németek. Tehát gyakorlatilag egy főre 14,5 nap betegszabadság jut egy évben, a részmunkaidőt illetően a németek listavezetők Európában. Gyakorlatilag tényleg az van, hogy nem nagyon dolgoznak az európaiak mondjuk a kínai munkavállalókkal összevetve, ami már önmagában a számosságát tekintve hoz egy ebből fakadó lemaradást.
Jó, azért nem biztos, hogy akarnád te a kínai munkavédelmi szabályoknak, vagy egyáltalán annak a megfelelni. Értem, egyébként persze van ez a fajta elkényelmesedés, ami probléma. Azért Magyarországon javult a helyzet a műszaki végzettségeket tekintve, még ha alacsonyabb is, mert korábban rosszabb volt a helyzet, csak úgy emlékeztesek mindenkit, egy 20 évvel ezelőtt ugye nem volt sik, ma pedig vannak helyek, ahol igenis komoly pontszámmal lehet bejutni. Ez kétségtelen. Mi hangzott még el a részükről, ami segíthetne?
Ez kifejezetten ezen a háttérbeszélgetésen nem hangzott el, de az MGyOSZ-nak a javaslatait figyelve egyébként ők az elmúlt évben két fontos szakmai anyagot tettek le az asztalra. Az egyik egyébként a különböző fenntarthatósági jelentéseknek való megfeleléssel kapcsolatos, csak egy érzékletes példa, hogy Németországban az elmúlt 5 évben átlagosan minden vállalkozás 5 új embert vett fel csak azért, hogy ezeknek a különböző CSR és fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségeknek megfeleljenek a vállalatok. Szóval ezek abszolút nem hozzáadott értékű munkakörök voltak, csak azért voltak, hogy ezeket a különböző riportokat valaki elkészítse.
Amiket mostantól kötelező minden vállalkozásnak, és ugye ráadásul még, hogy csavarjunk egyet, ha már versenyképesség, még a bankok is. Ugye ezért ezt figyelik, és az alapján döntenek támogatásokról, hitelekről, vagy sem. Tehát, hogy
igen, csak
ugye ez az... majd, hogy nem, ha így nézzük, akkor ez is egy olyan dolog, amit lehet, hogy el kéne, jóval egyszerűbbé kéne tenni.
Igen, igen, és itt pláne felmerül, hogy Kínában egy cég nem fog ennyi fenntarthatósági jelentést letenni az asztalra, az Egyesült Államokban sem, főleg most Trump érkezésével. Szóval, hogy tényleg globális versenyről beszélünk, ami szerintem egy jó vita pont, hogy amúgy szükséges-e nekünk versenyezni Kínával, vagy inkább örüljünk annak, hogy itt, ahogy mondtad is, vannak jogai a munkavállalóknak, van szakszervezeti érdekképviselet, van jóléti állam.
Hát szóval, a globális nem is piac vagyok... kényszeríti ki az a helyzet, ezt a, mert egyébként el lehetne itt lenni, 600 milliós piac, nem kevés, tehát önellátó is lehetne Európa, mint hogy Kína egyébként tudna lenni, hogyha nagyon megerőltetné magát. Egyesült Államok, van ez a fene verseny. Igen. És ez az, ami problémát okoz, mert mégiscsak megmérettetnek a különböző cégek. Hát nagyon más lenne a modell, nem lenne ilyen fajta globalizmus.
Abszolút. És még hadd emeljek ki a munkaerővel kapcsolatban egy érdekes megállapítást. Azt hiszem, pont amikor legutóbb itt jártam a stúdióban, beszéltünk arról, hogy Magyarországon 35 ezer főben maximalizálták a harmadik országbeli munkavállalóknak az érkezését, és hát óriási nagy kérdés lesz, hogy majd a nagy felépülő gyárainkban, akkugyárainkban ki fog dolgozni, fognak-e találni magyar munkaerőt erre. És hát én azt vettem észre az MGyOSZ javaslatából is, hogy ez nagyon necces, nagyon kérdéses. Ők úgy fogalmaznak, hogy a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása egy alapvető munkaerőpiaci stratégiai kérdés lesz a jövőben, és hogy szerintük egyébként meg kellene változtatni a közbeszédet a vendégmunkásokkal kapcsolatban, az ő átlátható itteni működésüket, garanciáikat arra, hogy tényleg emberi körülmények között fognak dolgozni. Szóval nem csak számosságában várható a véleményem szerint, hogy a harmadik országbeli munkavállalókra nagy szükség lesz, hanem az ő helyzetüket iszonyatos mértékben kellene javítani, mert egyszerűen tényleg a matek nem fog kijönni belső tartalékból.
És nem csak Magyarországon, Európában igen, sem. Igen, igen. Európában máshogy áll egy picit hozzá. Ja, ez egy fontos kérdés. Hát annak idején gyakorlatilag Magyarország, Románia, Lengyelország volt úgynevezett harmadik ország.
Igen.
És járt át, még, amíg nem voltunk az Unió tagjai, az is azóta is nagyon sokan dolgoznak külföldön, nem véletlen. Na jó, meglátjuk. Tehát egyébként igen, van egy csomó olyan lépés ezek között, ami megvalósítható lenne, csak végig kellene gondolni. Az más kérdés, hogy mennyi idő még ezt végig gondolják, mert közben halad a világ.
Igen. Bocsánat, igen, Emmanuel Macron azt ígérte, hogy júniusig fognak konkrét intézkedéseket
hozni. És is az ő be fogja jelenteni. Igen. Igaz. Forint, azt látjuk, hogy erősödik. Ugye jött egy jobb inflációs adat januárban, mint azt gondolta bárki, és ennek megfelelően jövő héten meg kamat döntés. Na most a kérdés, hogy egy adat adat-e, ugye?
Hát igen, ez az óriási nagy kérdés. Nagyon sok mindenkivel beszélgettem ezzel kapcsolatban. Az elemzői körökben egyértelmű várakozás, hogy ha most nem csökkent február 24-én kamatot a Magyar Nemzeti Bank, akkor soha, ugyanis az inflációs helyzet csak rosszabb lesz majd az év második felében, amikor a piaccal már nehezebb lenne elhitetni, hogy tényleg most indokolt volt egy kamatvágás.
Nem is a második felében, már tavasszal is.
Hát igen,
mert ugye
igen,
az ár és top az tavasszal indult tavaly. És ugye annak a bázis hatása az pont, hát március, ugye április a teljes hónap, ha jól emlékszem, mert valahogy de március csak fél hónap volt.
Igen.
És az már itt a nyakunkon. Tehát, hogy várja egy bank vajon még egy kört, vagy bátran belenyúl.
Igen, ez egy roppant érdekes kérdés, mert mindkettő mellett egyébként lehet érvelni. Mert hogyha tényleg vár még egy kicsit a jegybank, azt mondja, hogy április választások után, akkor ott simán elképzelhető, hogy lesz mondjuk egy olyan ingadozás a forintár folyamában, ami aztán különböző körökben inflációs kockázatokat gerjeszt. Ugye most május végéig van az árrésstop, azzal mi lesz, ha kivezetik. Szóval míg amúgy tavaly sokáig azt mondták az elemzők, hogy majd az év második felében jön a kamatcsökkentés, most abba az irányba megy a kórus, hogy inkább az év első felében, és akkor meg utána nem lesz erre tér lehetőség.
Na mindegy, meglátjuk és figyeljük. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában vendégünk volt Imre Lőrinc, az m4privatbankár.hu újságírója. Zenélünk, egy kis érdekesség, közlekedünk, 10-kor friss hírek, itt a Trend FM.